kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Star Tours utazási magazin, a stúdióból Világi Gyula köszönti önöket, és stúdiónk mai vendégét, Méder Áron fölkerülő vitorlázót. Mielőtt az első kérdést, amit fölteszem, Isten hozott a stúdióban, rögtön elmondom a hallgatóknak a SMS számunkat és az e-mail címünket, hát ha nekik is vannak kérdéseik vagy véleményük. Tehát az SMS szám 0670 70 60 99 5, és az e-mail cím startours@radioq.hu. Még egyszer Isten hozott a stúdióban.
Jó napot, szia!
Nos, vágjunk a közepébe. Miért döntöttél úgy, hogy földkerülésre adod a fejed, ami nem kis vállalkozás?
Hát ez egy gyerekkori szerelem, a vitorlázás. Fiatalon kezdtem édesapám révén, és hát az utazás szeretete is kialakult bennem fiatalon, a vízhez vonzódás, a kaland, a extrém, kicsit extrém sport, ugye extrém módon kerültem a földet, extrém hajóval. Ez a fiatalos lendület, 26 évesen indultam el.
Akartál valamit bizonyítani?
Igazából nem akartam bizonyítani, jól akartam magam érezni, és kerestem, hogy milyen életmóddal, milyen élethelyzetben tudom jól érezni magam, és arra gondoltam, hogy vitorláson élni 3 évig, egy vízi élet, egy tengeri életet élni, az jó lehet, és igazam is volt, jó volt. Ugye a hajó az kicsi volt, az karina, 6 méter 19 láb, tehát általában ezen lepődnek meg az emberek.
Igen, amikor... akartam is kérdezni, de ha már itt tartunk, miért egy ilyen kicsi hajóval kezdtél el földet kerülni?
Kezdő villamosmérnökként nem tudtam volna menni egy 30-40 milliós jachtot, ugye alkalmas rá, hanem arra gondoltam, hogy inkább egy kicsi használt hajót, régi hajót, és magam újítom fel.
És az meg is történt ezek szerint.
Igen, mert ha saját magad újítod fel a hajót, és látod, mi van benne, és hogy milyen anyagokat használtál, tudod, hogy milyen erős, akkor tudsz igazán bízni egy hajóban. Ez a felkészülés része volt, 2 évig tartott, amíg komolyan felújítottam Karinát a nagypapám kertjébe.
Sikerült megismerni a hajót jó alaposan, testközelből.
Igen, és alapvetően a vásárlás előtt is kiszámoltam a paramétereit, tehát ugye mindenféle mérete van egy hajónak, és abból ki lehet számolni mindenféle stabilitást, és alapvetően ez egy jó, stabil hajónak számított, volt 2-3 hátránya, viszont sok előnye, és az egyik hátránya az volt például, hogy nagy volt a kokpit, például, vagy ugye az önüllítős rendszerben.
Ez ugye a kormányosnak a helye a hajón.
Igen.
Ugye a hallgatón kedvéért, aki nem tudom.
Igen, tehát az azt jelenti, hogy ha becsap egy hullám, akkor több hullám fér el a kokpitban, és ugye az egy nehéz súly a hajón, ugye ez hátrány, vagy egy az önüllítős rendszerem kicsi luk volt, tehát ugyanúgy, ha sok hullám, sok víz bejön, akkor lassan hagyja el a hajót. Uh-huh. Tehát ez nem egy tengeri, egy tavi hajó volt, de voltak előnyei, tehát ezért választottam Karinát.
Uh-huh. Egy ilyen pici hajónak a nagy tengeri hullámzásban nem hátrányosabb a működése, vagy nem nehezebb vezetni, vagy haladni vele?
Hát... igen, tehát attól függ, hogy például honnan fúj a szél, milyenek a hullámok, mekkora a szél. Például voltak olyan szélirányok, amikor nagyon kedvező volt a hajó. Tehát saját magát kormányozta, az a hosszított tőkesúly miatt. Volt, amikor mondjuk bukdácsolt, nagyon rövid hullámok, magas hullámok, az Adrián néha nagyon nehéz volt. Az óceáni hullámok jellemzően hosszabbak, és emiatt jó, hogy magasak, mondjuk elérhetek 8-9 métert, de viszont hosszúak, tehát felmegy a hajó és lemegy, tehát kellemesen viselkedik az óceáni hullámokon. Inkább az ilyen rövid hullámok volt, ami nehézséget okozott a kis tengereknél.
Európai tengerek, ugye?
Hát az európai tengerek, vagy a Suezi öböl, a Vörös tenger, más tengerek is.
Ott
a kis tengerek,
hullámok.
Igen.
De egy másik fontos kérdés, ami feltétlenül izgat, meg szerintem a hallgatókat is, hogy ugye egyedül mentél. Ez önálló döntés kérdése volt, tehát így döntöttél, hogy egyedül akarsz menni, vagy nem volt senki, aki mert volna veled menni?
Hát ez egy kis hajó volt, amikor megvettem, ugye 2004-ben, akkor már tudtam, hogy földkerülésre akartam venni a hajót, illetve azt is tudtam, hogy egy ilyen méretű hajóval egyedül lehet csak menni. Tehát akkor el lett ez kvázi döntve.
Gyakorlatilag te féltél rá rajta egyedül.
Igen, méreti korlátok miatt más nem, és akkor volt ilyen viccelődés, a jaktosok a kikötőben a világ vizei néha találkoztunk, és akkor az a viccelődtek, hogy az áron keres legénységet, krút. Általában voltak jaktosok, hogy kerestek krút, és akkor egy áron is keres krút, és akkor általában mindenki, amikor meglátta a hajót, akkor rohant el.
Hova tennéd a legénységet?
Igen, hogy ő beszélj még a kikötőbe se száll be a hajóba, mert olyan kicsi volt, de én tényleg nem kerestem legénységet, és nem is volt rajta. Panama csatorna átkelésen egyedül akkor volt rajta a legénység, a szabályok miatt, de a tesztitolázáson is volt az Adrián, édesapám barátnőm, de a Cooperi indulástól a Cooperi érkezésig nem volt rajta legénység.
Azt már most elmondtad, hogy honnan indultál, viszont hogy mikor indultál és mikor érkeztél, azt emlékezzünk csak vissza. Ugye 3 évig tartott körülbelül.
2006-ban indultam szeptember 24-én. És 2009. szeptember 19-én érkeztem vissza.
Majdnem pontosan 3 év.
Igen, hát azért érkeztem úgy, mert hogy szombaton akartam érkezni.
Ez a turnusváltó nap a vitorlázásban. Ami másik nagyon fontos, ugye, hogy elvileg ennél rövidebb idő alatt is meg lehet ezt tenni, de te jó néhány helyen megálltál és hosszabb ideig tartózkodtál, ezeken majd ki fogunk térni. Még mielőtt elkezdünk, az első zenei blokkunkat fogjuk itt lejátszani a hallgatóknak. Egy feltétlenül fontos kérdés, hogy utólag visszanézve, ha már lassan egy éve itthon vagy, azt mondod-e, hogy megérte, vagy azt mondod-e, hogy nem próbálnád meg még egyszer?
Hát én ezt a 3 évet ugye abszolút élveztem és szerettem ezt a vitorlázást. Még mindig szeretek vitorlázni, még mindig vitorlázok, és még mindig megyek a tengerre vitorlázni.
Nem sikerült elvenni a kedvedet tőle.
Nem untam meg, nem untam bele a vitorlázásba, a tengerbe. És szerintem ez nagy tapasztalat volt számomra, nem csak mint vitorlázás, mint sport, meg utazás, hanem általában a sok egyedülét is. És abszolút nem bántam meg, és az, hogy újra kezdeném, az egy másik kérdés, de viszont örülök a 3 évnek.
Útvonal. Merre vetted az irányt Európából, amikor elindultál? Először merre felé mentél?
Hát az útvonalam ugye ősszel az Adria, a Jón-tenger és a Földközi-tenger, Olaszország, Tunézia, Spanyolország, a Gibraltári szoroson átkeltem, és utána Marokkó, Kanári-szigetek, Las Palmasban kötöttem ki, Zöldfok-szigetek, és az Atlanti-óceán átkelése az a Zöldfok-szigetektől a Barbadosig tartott. A Karib térségben sok-sok sziget, Dél-Amerika, Venezuela, Kolumbia, Panama csatorna, Panama, Ecuador, Galapagos, és a Csendes-óceán, hát ott is sok-sok sziget, ugye Francia-Polinézia, Cook-szigetek, Tonga, Fidzsi, és itt volt a nagy megálló, a ciklon szezon miatt, tehát egy fél éves periódusban, decembertől májusig a Dél-Csendes óceán nem lehet vitorlázni. Ez a ciklonok miatt, nagyon gyakoriak, hirtelen jövő hatalmas viharok. Ott maradtam Fidzsin, és akkor itt munkákat vállaltam, Fidzsit kicsit bejártam, lementem Új-Zélandra is, vissza is jöttem, és aztán Vanuatu, Pápuj-Guinea, Ausztrália, Dél-Kelet-Ázsia, Indiai-óceán, Maldív-szigetek, és az arab rész, tehát az Ádenilből, és a Vörös-tengeren vissza a Suez-csatornán át a Földközi-tengerre.
Az útvonalad elején is említettél egy arab országot, Marokkót, meg most itt a végén is arab országokról beszéltél, most jöjjön egy kis arab zene, aztán jövünk vissza. Földkerülő vitorlázás a mai Star Tours témája. Méder Áron a vendégünk, aki körbe került a Földet egyedül, kis hajóval. Mit tettél itt áll közben?
Hát alapvetően vizet. Nagyon kevés
ez
hely volt.
Ez ugye a hívásra választ.
Igen, igen. Tehát ugye kevés hely volt a hajón. Tehát ezt úgy kell képzelni, nehéz elképzelni a hajót, mert ugye 6 méter, 19 láb, de nem volt vécém, nem volt hűtőm, semmi nem volt. Egy kis kabinom volt, amiben nem lehetett felállni, csak ülni vagy feküdni, egy ágyam volt, és mellette egy kis gázfőző. Egy ilyen 20 éves magyar termék, soproni, még az akkori gyárnak a terméke.
Békebeli terméke, milyen jól bírják.
És a hely egy alapvetően probléma volt, kevés volt a hely. Térfogatilag, és nem lehetett a hajót túlterhelni sem.
Akkor ugye, tudtál magaddal édesvizet vinni, vagy kivontad a sót a tengervízbe?
Vittem magammal édesvizet, és azt hittem, víz esetén lett volna nekem egy úgymond vízkészítőm, uh-huh. de nem használtam soha, és maximum 300 liter vizet tudtam magammal vinni, ami olyan 150-100 nap elég lett volna. A leghosszabb utam kikötés nélkül 52 nap volt.
Az igen.
De alapvetően volt, egyszer tudtam vizet is gyűjteni, vagy esőből vizet gyűjteni, az nagyon nem ment sajnos, mert...
Kilötyögbe hullámzik.
És becsapnak a sósvizes hullámok is becsaptak. Sósvízzel is tudtam főzni. Nagyon alkoholt nem ittam a nyílt vizen. A trópuson nem szokás annyira alkoholt inni, mert teljesen nagyon más hatása van. Az erős nap, az erős meleg.
Ebbe vágja az
ember. Igen, szóval nem nagyon... Volt mindig egy-két sörén ünnepi alkalmakra, meg ilyesmi. Vagy Dél-Amerikában egy kis rum, ugye az ünnepi alkalmakra, de...
Azért tengerésznek azért néha kell rumotni, ami kötelező.
És amikor megérkezek egy kikötőben, néha jönnek halászok, vagy más jaktosok, tengerészek, és akkor szokás, hogy legyen egy kis ital a hajón.
Kis bandázás. Igen. Mi van az evéssel?
Az evés az is egy probléma volt pont úgy miatt, hogy kevés hely volt a hajón.
Tehát túl sok élelmiszert szállítani magaddal nem tudtál, erre akarunk kiutazni.
Igen.
Tehát menet közben kellett gondolni.
Volt egy cég, aki támogatott, ilyen bioélelmiszereket vittem magammal. Ez Fidzsig ki is tartott, útközben mindig gyümölcs, friss gyümölcs, friss zöldséget tudtam venni. Annak a tárolása sötét, szárazabb helyen történt, nem volt sok ilyen karinád. Ugye vittem néha tojást, néha más élelmiszereket. Ugye vannak módszerek, hogy hogyan lehet tartósítani hűtő nélkül ilyesmi élelmiszereket. És a fő élelmiszer a hal volt, amit fogtam a hajón.
Tehát, hát ez lett volna a nagyon fontos kérdésem. Ugye láttam, született egy könyv erről a 3 éves fölkerülésről, amiről még fogunk beszélni, abban láttam fényképet, amikor halat fogsz. Hogy fogtad a halat?
Hát...
Szigonypuska, ugye itt a...
Sok mindennel. Van ez a, ugye, normál horoggal is. Próbálkoztam, és fogtam úgy is.
Tehát, akkor lehet vitorlázás közben is.
Persze, húztam maga után, volt, hogy csak sima horgolt volt, hogy villantót, vagy műhalat. Aztán volt olyan, hogy a repülőhal beugrik a hajóban. Tehát éjszaka...
Az igen. Házhoz jön a kaja.
Igen, tehát ez a legkellemesebb, nem kell dolgozni se. Tehát éjszaka a repülőhalak nem látják a vitorlát, és kint van a vitorla, és beakadnak a vitorlába, és beesnek a fedélzetre. És én felébredtem, néha hallottam, hogy a hal az ugrál.
Szokták mondani, hogy a sült hal nem pagyog a szádba. Hát neked sült hal nem, de nyers az igen, majdnem. Én mekkora egy ilyen repülőhal?
Hát egy repülőhal mondjuk egy 5 centisek a legkisebbek, és akár 25-30 centi lehet a legnagyobb. Amit én fogtam, annál nagyobbak is vannak.
Tehát ilyen nagyobb hal eltart több napig, mint élelmiszer.
Igazából a dorádó és a tonhal, amit fogtam, azok tartottak el sokáig, és hát volt olyan, hogy ugye szigonypuskával által víz alatt szokás halat fogni, néha csináltam ezt is, de nem gyakran, és volt olyan, illetve az Atlanti csendes óceán nagyon sokszor az volt, hogy a dorádó nevű halakat a kokpitből, ahol ültem és kormányoztam, a jobb kezemmel kormányoztam a hajót, és a bal kezemmel volt a szigonypuska, és a halakat próbáltam kilőni. Egy-két nap gyakorlás után ment. Ezek a halak nagyon közel úsznak a vízfelszínhez, mert a repülőhalak az ő élelmiszer, tehát az ő mondjuk
táplálékuk.
A táplálékuk, és próbálják őket elkapni, és ezek nem egyedül úsznak, egy csapatokban.
Tehát ezzel csapdába is esnek.
20-30-100 együtt néha, és nem tudom miért, korinát követik a halak általában.
Tetszik nekik a hajót.
Igen, és ugye a felszínhez meg közel szoktak úszni, és ilyenkor 6-8 kilós halakat ki tudtam fogni, ugye a fejüknél lőttem meg. Nagyobbat nem nagyon tudtam, mert akkor leestek már a szigonypuskáról, vagy a horogról. Tehát volt egy ilyen méret határa, és egy 8 kilós hal akár egy hétig elég volt nekem. Tehát szárítottam a halat általában sózva, vagy nem sózva, és hát akkor azt adtam egy hétig, aztán megfogtam a következő halat.
Na most, ha az ember eszik-iszik, akkor ugye a WC-re is kell menni, és az ember, ugye ez fajzán kérdés, vagy nem tudom, furcsa kérdés talán, de ezt az ember űrhajósoktól, meg az ilyen hosszú távon egyedül utazóktól mindenképpen meg szokta kérdezni. Ilyenkor mit csinál? Mondtad is már egyszer a mai műsor elején, hogy nem is volt WC a hajónak. Ilyenkor mit csinál az ember? Ilyen mókás szituációkat tudok elképzelni.
Igen, tehát ez egy nagyon egyszerű hajó volt, és tényleg nem volt rajta semmi, csak a legfontosabb. Ágy és egy gázfőző, meg néhány doboz. És alapvetően a legrégebbi módszer a vödör. Az nem romlik el soha, a pumpálós WC meg elromolhat. Használják általában, és használtam én is. Hát itt igazából a probléma nem a szélcsendben van, hanem amikor hullámos a víz.
Kapaszkodni is kell, meg mindent is kell csinálni.
Igen, és egy kicsit jobban imbolyog, tehát sokkal jobban imbolyog, de viszont hónapok alatt az ember belerázódik és megtanulja, és amikor nagyon-nagyon nagy probléma van, akkor meg az embernek akkor, nem jut eszébe.
Akkor levantolja a hullámzás.
Igen, tehát nem is, igen. Igazából annyit arra kell figyelni ilyenkor, hogy azért inni igyak, mert azt is elfelejtettem néha, és a folyamatos, tehát az a napi 2 liter, 3 liter vizet meg kell inni, bármi van. És erre nekem hangsúlyt kell fektetni, hogy elfelejtsem nagy izgalomba, de...
Meleg is van, meg ki is szárít a szél. Viszont igen, ha már vízről van szó, és sok víz, sokszor lesz szó vízről ma, de ott van tisztálkodás rögtön a WC használat után. Ugye azt mondtad, hogy fürdőszoba sem volt a hajón, vagy nincs. A tisztálkodni viszont minden nap kell nyilván, vagy akár többször is, mert ugye beterít a sós víz, akkor azt le kell mosni. Tehát ilyeneket hogy oldottad meg?
Hát igazából én sós vízzel zuhonyoztam. És volt egy másik vödröm, és az volt a zuhanyzás. Előre mentem az orrba, és leöntöttem magam néhányszor néhány vödör vízzel.
Igen, az édesvizet nem merted
Nem volt annyi elég. Hát nem lett volna elég, igen. Amikor nem volt akkora szél, szélcsend, kis szél esett, én meg beugrottam és úsztam a hajó mellett. Ilyenkor köteleket engedtem ki mögé, elé, stb. És biztonsági kötelek ott voltak. Illetve csökkentettem a vitorlát is, hogy nehogy elvitorlázzon a hajó, miközben a csendes volt a közepén vitorlázok. Ugye van ilyen kép is, hogy ugrok be a karináról. Ez ugye egy kicsit szabálytalan is, ha azt nézzük, hogy egy hajót nem szabad elhagyni. Viszont van olyan helyzet, hogy a hajó az áll, vagy nem mozgóképes hajó, ez a definíciója, tehát hogy... Meg hogy a hajót honnan lehet irányítani. Vannak olyan hajók, amit lehet a vízből is irányítani. Nekem csak az órát kell eltolnom a vízből, és már irányítom a hajót. És az a lényeg, hogy a kapitánynak irányítani kell a hajót minden esetben, minden helyen. Tehát ez egy olyan helyzet, hogy egy kis hajót lehet a vízből is irányítani. Ugye ez most mennyire jogos, vagy nem jogos. Én azt gondolom, hogy a csendes óceánon, ahol na hetekig nem láttam hajót, nem volt probléma, hogy most egy kicsit arrébb csúszok, vagy nem.
Jártál Dél-Amerikában is az utat során, most egy kis kolumbiai zene következik, aztán jövünk vissza.
Apartamento 3, más abajito del puente.
Ez a Startus utazási magazin, tiszteletem, hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket ismét. SMS számunk 0670706995, e-mail címünk pedig startus@radioq.hu. Műsorunk mai vendége Méder Áron, aki földkerülő vitorlázásról híres. És azt mondja a kollégám, hogy van egy telefonálónk a vonalban. Halló!
Halló!
Jó napot kívánok, tessék parancsolni! Jó napot
kívánok, én azt hiszem, hogy téves telefont hívtam, mert én tulajdonképpen Halász Glóriát keresem.
Akkor valószínűleg szintén, vagy valóban téves a telefon. Minden jót kívánunk viszont hallásra. Halló, hölgyeim és uraim, akkor visszatérjünk tehát a beszélgetésünkre, a Méder Áronnal folytatjuk. Láttam a könyvedben egy olyan fényképet, ami ugye a földkerülésről született, hogy úgy nézel ki benne, mint Tom Hanks a Számkévetet című filmben. Nem tudom, hányan látták a hallgatók közül ezt a filmet. Ez egy ilyen elhatározott szándék volt, hogy a szakálladat meghagyod, amíg haza nem térsz, vagy egyszerűen a tisztálkodásról beszéltünk legutóbb, egyszerűen nem volt kedved megvágni magadat borotválkozás közben a hullámzás közepette.
Hát igen, induláskor, még ugye, amikor elhagytam Magyarországot szeptember 1-én, akkor azért meg voltam borotválva, de utána már nem. Hát Fidzsin ismét, eltelt több mint egy év, és utána talán december közepén volt a következő borotválkozás. Egyszerűen nem volt, ugye ennek praktikus oldala is van, az, hogy a naptól védett az arcomat védte a naptól.
Meg hogyha nem kell, akkor az ember nem borotválkozik.
Igazából én szerettem, ennyi. Tehát én szerettem. Ezelőtt olyan munkakörben dolgoztam, minden nap kellett borotválkozni, volt egy kis kompenzálás is ebben szerintem. Meg általában a barátnők sem szerették, ha szakállas vagyok, és most végre lehetett. És mondjuk Dél-Amerikában, meg bizonyos helyeken ez előnyös is volt, hogy egy hosszú hajú, hosszú szakálló ember, mert úgy kicsit úgy tartottak tőlem.
Van, ahol tekintélyt sugároz.
Igen, igen. Szóval sok minden ok miatt megkaptam. Fidzsin azért levágtam, mert ott voltam fél évig, és úgy éreztem, hogy kicsit meg kell, néha egészséges, tehát néha kell azért, egy szakállas embernek is néha szinte meg kell borotválkoznia. Hmm.
Kerültél-e valaha bajba az előbb, a zene előtt, meg a reklám előtt beszélgettünk arra, hogy bár kicsit úgy mondtad, hogy szabálytalan, hogy az ember egyedül van egy hajón, akkor beugrik a vízbe, de kénytelen voltál néha egyrészt fürödni, meg ki az, aki kihagyná ezt a lehetőséget. De kerültél-e valaha bajba valamilyen okból kifolyólag? Akár az időjárás, akár egy vihar, akár bármi, mondjuk a hajó elromlott volna.
Hát az a baj, hogy ez egy olyan kérdés, amiről most a műsor végig tudnék beszélni. Ha most elkezdeném is folyamatosan beszélni.
Egyetlen, amelyik a legjobban megmaradt az emlékezetem.
Hát igen, a könyvemben is nagy hangsúlyt vetetek arra, hogy van egy baj, és akkor megoldom. Van egy probléma, és megoldom. Minden nap volt probléma, és minden nap meg kellett oldanom, és egyedül az utcán nem volt senki, csak én. Voltak műszaki jellegű problémák, hogy mondjuk elszakadt a vitorla, eltört a bum, elromlott a motor, elszakadt az egyik merevítő, vagy egy másik árboc merevítő.
Mind meg tudtad javítani?
A kormány elkezdett lötyögni, eltörtek mindenféle veret, és végtelen sok szigetelések, vagy eltört a rádió elromlott, tehát szinte minden elromlott a hajón, és minden. És egy részét, a nagy részét én javítottam. Tehát én ugye...
Menet közben, vagy kikötőkben?
Menet közben is, és kikötőkben meg ott volt igazából, ott nem hullámzott a víz, ott volt 220-an, vagy egyéb műhelyet, bizonyos részeket csak ott tudtam. De néha a hajón is össze kellett annyira rakni a hajót, hogy elérjem a kikötőt. Villamosmérnökként mondjuk az elektromos rendszert az könnyebben tudtam, és a motort is elég jól megtanultam használni, meg javítani a végére. Ez egy kis kétütemű, 8 lóerős kis benzines motor volt, tehát nem túl bonyolult javítgatni. És sok ember segített, volt egy jaktos, mondjuk egy öbölbe voltam, és akkor átjött segíteni egy másik jaktos, a szomszéd mondjuk, egy árbusz levételnél, vagy a motor szerelésében neki volt valami szerszámmal, vagy ötlete. Ezt is meg kell említenem, hogy sokszor voltam egyedül, de kikötőkben mindig találtam olyan jaktos vitorlázót, aki átjött és segített kérés nélkül szinte.
Volt olyan, hogy pénzért kellett segítséget igénybe venni?
És volt ugyan, hogy egy-egy motorszerelő néha elkért 10-20 eurót, egyszer volt ilyen talán, szóval Európában egyszer, Fidzsin volt egy ilyen ismét.
De akkor többnyire nem kellett fizetni szolgáltatásokat.
Ez a motorszerelés volt kvázi az egyetlen, amit néha kellett, főleg azért, mert ott kell egy új, mondjuk eltűnt a főtengelyem.
Az igen.
Akkor kellett találnom egy használtat, ugyanakkorát, akkor a műhelyekben megcsináltatni. Nekem nem volt olyan szerszámom, hogy átvágjak egy ilyen saváló tengelyt nagyon pontosan, meg átalakítsam.
A pénzért vett, bocsáss meg, a szolgáltatásokról jutott eszembe, feltétlenül fontos lenne nekem is tudni, meg szerintem a hallgatóinknak is, hogy mennyi pénzzel indul el az ember egy ilyen tartalék pénzekkel természetesen, mennyi pénzzel indul el az ember egy 3 éves földkerülésre?
Hát igazából én nevetséges összeggel indultam el, tehát én...
Meg mered mondani a nevet?
Hát, két dolog volt. Egyik az, hogy én szeptember, augusztus 31-ig dolgoztam, szeptember 1-től mondtam fel, 3 hónapig kaptam még a felmondási időnek a fizetését, tehát én még a Fidzsi-szigeteken, vagy az Öt-Fok-szigeteken még kaptam a cégtől a utalást. Igen, kis ez...
Bankkártya segítségével bementél?
Bankkártya, az amerikai dollár alapú volt minden. Alapvetően én kisigényű vagyok, tehát én magam főztem általában, legtöbbször horgonyoztam, vagy egy olyan kikötőben voltam, hogy nem kellett fizetni kikötésért. A legtöbbet én kvázi élelmiszerre költöttem, amennyit az volt a legnagyobb, amire kellett költenem. A hajójavítás az elenyésző volt, anyagok vétele elenyésző volt, és hát a Panama csatornák körülbelül ott fogyott el a pénzem, vagy ott gondoltam, hogy el fog fogyni. És a Panama csatorna átkerés az egy kicsit drága mulatság. $650 maga minden jacht annyit fizet az átkelésért. És
mérettől függetlenül?
Mérettől függetlenül, 50 vagy 60 láb alatt. És hát nekem is ki kellett ezt fizetnem. Akkor... A számla néha lehet mínuszba is, ez a jó a bankrendszerben. Igen, a másik az, hogy néha ugye dolgoztam.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy kellett-e munkát vállalni ahhoz, hogy föltösd a számlát?
Hát, kisebb Fidzsin volt, hogy egyedül az, hogy ott fél évve volt időm, és ott tényleg elkezdtem dolgozgatni.
Milyen munkát végeztem?
Hát más jaktokat javítgattam, volt, hogy fizikai munka, vagy volt, hogy elektromos munka.
Na, itt jött jól az, hogy ismered a hajóépítést meg javítást.
Hát ezek, igen, tehát vannak részek, amikor ez jól jött, igen. De én a saját Karina javítása során, ez akkor jött legjobban, amikor ott Fidzsin is újra kellett egy-két dolgot festeni, javítani. Voltam legénység más jakton, vagy elmentem egy halászhajóra is legénységnek pár hétig. Szóval ilyesmi, de hát azt is meg kell említenem, hogy a weboldalam, ugye a melder.hu, amin követtek az
utamat. Rajongók meg az érdeklődők?
Vitolázók, nem vitolázók, utazók, nem utazók. Úgy kvázi sok ember, meglepően sok rétű társaság jött össze. A látogatóknak az egyharmad az külföldi volt, mert angolul is minden megjelent, és támogattak, megkérdezték, hogy néha megkérdezett egy ember, hogy szeretne támogatni ezt a projektet, és néha kicsit, néha közepes, de adtak egy kis, küldtek egy kis pénzt. Igen, és soha nem is kértem, de ez olyan kellemes volt, és ez volt az szerintem, ami segített. Mert az, hogy most dolgozgatok Fidzsin, még mindig ott lennék, vagy lehet, hogy Ausztráliában dolgoznék. Tehát az ismeretlenek támogatása, nem kér támogatása, jól is esett, és segítség volt. De hát cégek is támogattak, tehát mondjuk vitorlát küldött több magyar cég,
stb.
Tehát kicsit dolgok voltak legtöbbször, de nekem az pont elég volt.
Mielőtt a harmadik ázsiai zenénkre rátérünk, egy utolsó kérdést ebben a blogban engedj meg. Milyen úti okmányokra van szükség ahhoz, hogy az ember megkerülje a Földet? Útlevélen kívül. Mit vittél magaddal?
Hát a hajónak van egy hajólevele. Mm. Van egy crew list, ami azt jelenti, hogy
te voltál rajta egyedül.
Igen.
Ez ugye a legénységi lista.
Legénységi lista. Legtöbbször azt csak egy fehér papírra kellett kitöltenem, nem volt komoly. És minden hajónak van egy ilyen vám papírja. Tehát engem úgy kezelnek, mint egy nagy konténerszállító hajót, ugyanazonok a vizsgálatok esek át. Tehát nekem is kell legyen az előző kikötőből, egy európai kikötőből, vagy aztán a szigetekről, az előző kikötőből egy custom clearance, egy vám papír, ami azt mutatja, hogy én nem viszek semmit, de nem csempészek. Azon kívül kell az előző kikötőből egy, azt is mindig adják, Európát elhagyom, mindenhol kapom ezt a egészségügyi igazolást, hogy járványmentes volt a hajó az előző szigeten még. Ugye minden alkalommal bejön egy ember a hajóra, átvizsgálja, hogy van-e járvány a hajón. Ugye néha volt egy csótány, akkor azért nem voltak kedvesek, akkor ezt meg kell vagy oldani. Néha fújtak egy ilyen sprayt.
Kidobni a csótányt a hajóból?
Van az immigration iroda, vagyis a bevándorlás, az útlevélet vizsgálta csak, és a kikötői kapitány volt az, aki megnézte a hajó levelet, és ott látta, hogy ugye Budapest az én anyakikötőm, és azt jelöltem mindig be utolsó kikötőnek is, amikor kérdezték, hogy mi az én utolsó kikötőm, mondtam, hogy
oda hát mindig már,
hogy pár év múlva oda megyek majd vissza. Szóval nagyon komolyan...
Azért egy csomó papírt vinned kellett magaddal.
Az én mondjuk tengerészeti jogosítványom, ez a magyar rendszerű papír, amit ugye itt meg lehet szerezni a tengerészi osztálynál, az első osztály a legmagasabb, ami ehhez kell mondjuk hivatalosan, azt nem nagyon kérték. Egyszer kérdezik csak Olaszországban, már rég megkerültem a Földet, ott ránt, hogy szoros után kérdezték, hogy akkor hol ez. Általában azt nem kérik sehol, hogy neked van egy jogosítványod tengeri hajó vezetésére.
De az összes többit, amit most felsoroltál, igen. És így kérték valószínűleg...
És esetleg volt, esetleg lehetett volna, hogy kérik az én oltási könyvemet, a sárga könyvet, azt is kérhették volna egy-két városban, egy-két országban.
Ilyeneket például kérnek Ázsiában is, ahová szintén eljutottál utat során. Most Ázsiából jön egy kis muzsika, jövünk vissza mindjárt. Éder Áron fölkerülő vitorlázó a mai Startups vendége. Hogyan tűrted a magányt? Ez is nagyon izgat engem ez a kérdés. 3 év alatt ugye nagyon sokat töltöttél a tengeren egyedül. Hogy lehet ezt bírni?
Hát igen, a mai rohanó világunkban, ahol tele vagyunk ingerekkel és információkkal, akkor az ember hirtelen átkerül egy teljesen más világban, ahol csak a horizont van, a víz, és esetleg néhány sirály, néhány hal esetleg ugrál, vagy nem ugrál, ugye delfinek követtek, néha bánnák jöttek közel, volt, hogy cápák követtek.
Hát akkor meglepően sok minden történik, csak az ember elsőre nem biztos, hogy észrevennek.
Igen, másképpen történnek inkább a napok, máshogyan telik a 24 óra, néha többnek tűnik, néha kevesebbnek, tehát máshogy van az időt egy kicsit, és...
Jobban szeretted azt az időszakot, amikor mozgalmas a szituáció?
Nem, én nekem az jó volt, amikor igen, tehát az élet annyira jó ki van találva, hogy néha csendes, néha meg pörgős. Tehát, hogy néha az kell, hogy az ember ugye nyugodtan tudjon akár hajót javítani, vagy akár pihenni végre, vagy főzni, néha viszont jó, ha történik valami, hogy kimozdítsa azt, hogy már megint egy nap eltelt, és nem történt semmi, tehát a viharok is jók néha, mert az embert formába tartják, és tehát annak is fontos volt.
Valami.
Igen, és én néha azt is szerettem, néha szélcsendet is szerettem, csak az arány nyugkal volt probléma, hogy amikor mondjuk 40 napig tartott a szélcsend, ugye Galapagos, vagy Panamától Galapagoszig 40 napig tartott az út, nagy rész szélcsendben, az egy kicsit hosszú
akkor
volt.
Akkor mit csinálsz? Motorozó? Motort indítasz?
A motor elromlott, meg nem is volt annyi üzemanyagom. Na. Tehát a kis motor, kis karina, egy-két tank üzemanyag volt legtöbbször, tehát nem
lehet. Annyira halad az ember, amennyit a szél megenged, és kész.
És akkor az áramlat esetleg visszatolja, mert ugye a Panama környéke, Galapagosz előtt az áramlatok mások. Én azt mondom, hogy ehhez alkat kell nekem, én a személyiségem, hogy tudok egyedül lenni, tudok magammal lenni. Én ezt élveztem is, és szerettem is, és szükségem is volt rá, és a mai napig szükség van, hogy néha egyedül legyek. Tehát én nem vagyok az a típus, hogy mindig mások társaságában érzem jól magam, és ha nem vagyok másokkal, akkor nem érzem jól magam. Tehát én nekem fontos, hogy legalább az időm felét egyedül
töltsem. Ez megvalósult ez alatt.
Igen, és itt végre sikerült hosszúban.
Viszont itthon maradtak a családoddal, szeretteiddel, valahogyan tartottad a kapcsolatot. Ez hogy történt?
Hát nem volt műholdas telefon, nem volt ilyen komoly technikám, én rádióamatőr voltam, és egy régi kis rádióval, egy több mint 20 éves kis rádióval, és egy általam készített antennával tartottam a kapcsolatot a magyarországi, illetve külföldi magyarokkal, tehát akik ugye általában disszidensek, akik 50-es években hagyták Magyarországot, idős urak, Brazília, Amerika, Ausztrália, sok-sok országból.
És azzal töltik az idejüket, hogy rádióamatőrködnek.
Igen.
És, ez és egy... továbbították az üzeneteidet haza?
Igen. Az internet segítségével manapság ez már egyszer. És végre kikötöttem egy-egy szigeten, ahol volt internet, a nagyobb szigeteken, a fő szigeteken már van azért, akkor interneten is tartottam a kapcsolatot utána, közvetlenül családban.
Női hallgatóink biztos megkérdeznék azt, hogy 3 évig egy férfi egyedül hogy bírja? Volt-e pár kapcsolatod ez alatt a 3 év alatt?
Hát igen, tehát itt ez a, az a tengerész élet módban...
Mindenki kötőben egy barátnő?
Hát ugye vannak országok, az arab világ például, ahol nehéz.
Nem annyira csajozós országok ezek.
Lehetséges, csak ha kiderül, akkor nagy problémák vannak. És az esetemben például volt, hogy ugye kvázi kiderült, és nagyon
nagy... Sikerült egy arab csajt becserkészni, és kiderült?
Igen.
Az igen.
Ez nem nincs benne a könyvemben természetesen ilyen akkor formában.
Most itt csak önöknek, csak itt hangzik el.
Hát nem, hát itt annyi volt, hogy meg akartam mutatni a Fatimának a hajót. A kikötőben és a kikötői rendőrség Aden, Jemenben, ez pont, hogy nem lehetséges, és 2 óráig az irodában volt a nő, Fatima, maszkkal, ugye ezek általában maszkos hölgyek, szomáliai hölgy volt, tehát nekik Szomália másképpen vannak a szabályok, mint Jemenben, vagy Szaúd-Arábiában, vagy Szudánban, tehát vannak országonként azért változnak a szokások, tehát kvázi csak meg akartam mutatni a hajót neki, és a kikötőben, amikor beléptünk, a kikötői rendőrség már lekapcsolta, úgymond.
Lehet valami bajod? Ebből?
Hát alapvetően engem tiszteltek, tehát az araboknál teljesen más a tisztelet. Amikor a vendéget tisztelik. Nem voltam amerikai, ez egy előny ott.
Hát ott mindenki.
Európai vagyok, egy kis országból, ők nem tudták, hogy a Magyarország sajnos küldött katonákat, ezt ők nem tudták szerencsére.
Nem kellett felvilágosítani
róla. De nem is mondtam, hogy sajnos nekünk ezt a döntést hozták a politikusaink, ugye jobb semlegesnek lenni, már csak emiatt is. És alapvetően hosszú szakám volt, kedves ember voltam mindenkivel, kedves voltam, segítőkész voltam, ott álltam a kishajó, jött a Jemen posztam úgy, meg voltak a jemeni médiában is megjelentem, általában mindenki kötőben jött a média, és ott is ugye már csak emiatt is elnézőbbek voltak velem. Nem volt bajom végül is ebből, de én azt akartam csak mondani, hogy minden országnak megvan a kultúrája, hogy mondjuk egy hölgyel, hogy lehet és hogy szabad találkozni. És
ezt tisztelni kell tartani. Tömörítve találkoztál a különböző országokban a kultúrával.
Igen, de ez a Dél-Amerikában is megvan ez, ott lazább, ott kvázi bármit lehet. Csendes óceánon, kis szigetvilágban is lehetséges ez, de ott mondjuk van egy olyan, hogy ők bemutatják a családnak, és mondjuk ők komolyan gondolják, hogy tájföldről ugye nem kell beszélni. Ott egyébként kerültem a hölgyeket, mert ők támadnak. Ott a tájföldön a hölgyek támadnak.
Hoppá, ez igen. Majd erről is beszélgessünk, kedves hallgatóink. Méder Áron a vendégünk, még néhány percünk van hátra, sajnos. 10 000 kérdésem van, de csak keveset fog tudni föltenni. Nagyon fontos, hogy lettél a beteg a 3 éves földkerülés alatt. És ha igen, mit csináltál?
Hát induláskor én felkészültem, nagyon sok oltást kaptam, több orvossal konzultáltam, és összeállítottak az orvosok nekem egy nagyobb dobozt, ami mindenre jó volt. Kvázi volt nálam sinis heltrik a kezem, mindenre felkészültem, és voltam beteg természetesen, egy-egy gyomorrontás, egy Marokkónál egy étterem vettem, és nem volt jó hal például, vagy nem volt friss. Volt egy kis fájás a hátamon, ugye a mozgáshiány miatt, egy kis kabinba, egy kis helyen vagyok, nem nagyon tudok mozogni, jogázok és néha úszok, tehát ennyi. Emiatt az ízületei fájdalmak előjöttek, de ezt is tudtam kezelni. Igen.
Na, tehát akkor komoly betegség Istennek nála nem ért. Viszont amióta megjöttél, azóta jelentősen megváltozott az életed. Nem a vitorlázást tekintve, mert azt továbbra is szereted. Miben változott meg? Mivel telnek a napjaid, mióta hazajöttél?
Hát... ugye, amióta hazajöttem, elkezdtem írni a könyvemet, ami a márciusban meg is jelent, Békétészet 3 év alatt a föld körül. Ennek most már vége, a könyvfesztiválon, rendezvényeken ezeket bemutattam. Én úgy érzem, hogy ez volt, ezzel lett vég az útnak a könyvvel. Néha járok előadásokat tartani iskolákban, művődési házakban, akár cégeknél. Én azt mondom, hogy fontos az útról mesélni, illetve az élményeimről. De a vitorlázás maradt, tehát ugye márciustól már a tengeren vitorlázok, Adrián elsősorban, és egy egyesülettel közösen, mert egy chartercéggel közösen csinálunk táborokat. Volt gyerektábor néhány hete, családi tábor, gyakorló utak.
Felkapottabb lett a neved, meg veled vitorlázni, felkapottabb lehetőség lett, amióta ismernek, jobban ismernek a könyved, meg a földkerülés kapcsán?
Én azt gondolom, hogy... hogy mindenképpen érdekes vitorlázni mondjuk egy földkerülővel, nincsen sok Magyarországon, ugye Fanándor is Kopár is, utána
vagy a harmadik. Akinek sikerült is.
Igen. A másik az, hogy közben beszélgetünk egy csomó mindenről, ha főleg, ha gyakorlás van, akkor egy csomó mindent másképp látok, és más tudok mondani, vagy gyerekek esetében meg jobban tudom őket inspirálni, fontos, hogy a példakép, és általában ezt szeretik a szülők, hogy egy ilyen ember, aki ugye mégiscsak csinált valamit. És hát most augusztus végétől lesz egy nagyobb út, elhagyjuk az Adriát, földközi tenger, Kanári, Atlanti átkelés, Karib. Ez egy nagyon speciális út lesz, ide is ugye várunk bárkit, aki akar jönni a csapatba.
Erre ez... szokták azt mondani, hogy nem bírsz itthon megülni.
Hát igazából ugye ősszel vége van az adriai szezonnak, vagy augusztus-szeptemberben, és hát...
És neked megvitorláznod kell, ugye? Ott, ahol lehet.
Igen, és hát ez egy szép nagy hajó, és mások már, tehát ez nem arról szól, hogy egyedül, nem arról szól, hogy extrém, hanem arról szól, hogy biztonságosan tengeri túrázók módjára föld, nem kerülés, hanem óceáni vitorlázás.
Színészektől szokták kérdezni, hogy mik a terveid a jövőre, de most elmondtad. Lesz ebből is könyv, ebből a túrából, amit most emlegettél? Szándékaid szerint lesz?
Hát a weboldalomon már lehet követni, illetve más weboldalakon, esetleg
www.meder.hu.
Igen, meg esetleg újságokban ezt lehet majd követni. Lesznek sorozatok. Ez már másról szól. Ez arról szól, hogy kedvet csinálni az embereknek a vitorlázáshoz, megmutatni a vitorlázást. Nem csak vitorlázókat várok, vagy várunk, hanem bárkit, aki szereti a vizet, az utazást. Vannak olyan szakaszok, ami tényleg nem kemény vitorlázós, és aztán vannak olyan szakaszok, ahol tényleg előnyösebb, ha valaki már vitorlázott.
Ahol már rángatni kell a köteleket.
Igen,
dolgozni kell a fedélzeten.
Én azt gondolom, hogy a népszerűsítése a fontos, hogy népszerűbb legyen a vitorlázás, és én ez az én célom a következő fél évben mondjuk.
És itt a Star Tours-ban is szeretnénk majd beszámolni rendszeresen arról, hogy hol tartasz éppen, és létszeres ígérd meg, hogy majd rendelkezésre állsz, amikor elérhető lesz a telefonon, vagy valamilyen eszközzel, akár rádió, amatőrök segítségével, de tudjunk rólad, hogy merre jársz majd ugye augusztus végétől, ez kvázi fél évig lesz a távol.
Igen, igen, hát...
Időnként hazajössz, azt mondtam.
Időnként néha hazajövök, igen. Ez ugye több ilyen etapból fog állni, tehát ilyen egy-két hétre is jöhetnek érdeklődők, de jöhetnek akár egy hónapra is, és mindig lesz a hajón legalább két olyan vitorlázó, aki egyedül elvezeti a hajót, tehát ez egy ilyen kényelmesebb jak, tehát nem annyira kaland abban az értelemben, ami extrém vitorlázás, tehát inkább olyan értelemben, hogy világjárás, utazás és a víz szeretete biztonságos körülmények között. Itt a biztonságon van a hangsúly, meg az, hogy olyan körülményeket biztosítsunk, hogy élvezni lehessen, tehát ne szenvedés legyen, hanem megkedveltetni a vitorlázást. Tehát ugye a legoptimálisabb időszakba kerünk át az Atlantin, illetve a földközin is próbálunk nem sietve vitorlázni, hanem megállni szép szigeteken, és Málta, Majorka, Malaga, tehát ez már más lesz, de én szeretnék persze jelentkezni néha.
Hát mi is szeretnénk, és fogunk is keresni. Örülünk, hogy itt voltál, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Önöktől pedig sajnos el kell köszönnünk, hölgyeim és uraim, önök a Star Tours utazási magazint hallották, e-mail címünk startours@radioq.hu, két adás között hívható telefonszámunk pedig 70 775 32 51, ne feledjék el ezeket az adatokat, írjanak nekünk, hívjanak bennünket, találkozunk egy hét múlva, jó utazást kívánunk önöknek, a szerkesztő Subai Zsuzsa nevében is. Elköszön a műsorvezető Világi Gyula.